36. fejezet. A duenya Doloridával, más néven Trifaldi grófnéval történt rendkívüli és hallatlan kalandot mondja el, valamint közli Sancho Panza levelét, melyet a feleségéhez, Teresa Panzához írt. Volt a hercegnek egy igen furfangos csalafinta udvarmestere, ő játszotta Merlin szerepét. Ő rendezte az egész kaland bonyodalmát, maga költötte a verseket, és egy apródot tanított be Dulcinea a szerepére. Most pedig az uraságok palancsolatára újabb bohó tervet koholt, aminél mulatságosabb még csak el sem képzelhető. Másnap a hercegné azt kérdezte Sanchótól, elkezdte-e már a vezeklést, amit Dulcinea feloldásáért magára vállalt. Sancho azt mondta, hogy elkezdte, s már a múlt éjjel ütött magára 5-öt. A hercegné azt is megkérdezte, mivel ütötte. Azt felelte, a tenyerével. Hiszen az csak paskolgatás, nem korbácsolás, jegyezte meg a hercegné. És én azt tartom, hogy ezzel a nagy látsággal be nem éri a bölcs Merlin. Valami tüskés vagy csomós korbácsot kell szereznie a jó Sanchónak, mert amit mondani szokás, valamit csak valamiért, s egy olyan előkelő kisasszony megszabadulását, amilyen Dulcinea nem adják ám olyan potomáron, s ne feledje, Sancho, hogy azt a jót tett, amit az ember csak úgy immelámmal kelletlenül hajt végre, s nem becses, se nem üdvös. Erre Sancho így válaszolt. Adjon hát nekem, hercegséged, valami alkalmas korbácsot vagy szíjat, s majd azzal ütöm magamat, de csak úgy, hogy nagyon ne fájjon. Mert meg kell mondanom, hercegségednek, hogyha paraszt vagyok is, inkább olyan ám a bőröm, mint a bársony, nem pedig, mint a pokróc, s nekem bizony egy csepp kedvem sincs senki fiáért megnyúznom magamat. Jó, felelte a hercegasszony. Majd adok én kegyelmednek holnap olyan korbácsot, hogy jobb se kell, s úgy illik majd a finom bőréhez, mintha édes testvérek volnának. Sancho így folytatta. Már csak elmondom lelkem, édes hercegasszonyom, hogy írtam én egy levelet az én kedves oldalbordámnak, Teresa Panzának, és Töviről hegyére elbeszéltem, mi történt velem azóta, hogy elszakadtam tőle. Itt van a kebelemben, s már nincs is egyéb híja, még csak a címet kell rákavarintani. Szeretném, ha okosságod elolvasná, mert nekem úgy látszik, hogy egészen olyan, ahogy a kormányzóknak kell írniok. S ki fogalmazta? Kérdezte a hercegné. Hát ugyan ki más, mint én magam, szegény bűnös lélek, felelte Sancho. S maga is írta le. Nem is gondoltam rá, válaszolta Sancho. Nem tudok se írni, se olvasni. Legfőlebb a nevemet tudom leírni. Lássuk hát, mondta a hercegné. Előre is tudom, hogy kegyelmed eszességes értelme ezzel a levéllel sem fog szégyent vallani. Sancho egy nyitott levelet vont elő kebeléből, a hercegné átvette, és szóról szóra azt olvasta, ami következik. Sancho Panza levele hitveséhez, Teresa Panzához. Ha eddig néha emberül, ellazsnakoltak is, udvariasan meg is jutalmaztak. Ha most igazi kormányzó leszek, a bőröm adja meg az árát. Ezt te, édes Terezám, most még nem érted, hanem utóbb majd megtudod. Jegyezd meg, Teresa, az a határozott kívánságom, hogy kocsin járj. Megilletez már téged, mert ebb járjon gyalog ezentúl. Te kormányzóné vagy, légy rátarti, senki se hágjon a sarkadra. Itt küldök egy zöld vadászzubonyt, amit a kegyelmes hercegasszonytól kaptam. Csinálj belőle szoknyát, meg pruszlikot a lányunknak. Amint a tájon szele jár, a gazdámat Don Quixotét okosbolondnak, s mulatságos félkalantyúnak tartják. De még azt is mondják, hogy én se vagyok alávaló. Voltunk Montesinos barlangjában, s a bölcs Merlin rám tette a kezét, hogy én oldjam fel a varázs alól Dulcinea del Tobozót, akit otthon Aldonza Lorenzónak hívnak. 3300 korbácsütéssel, 5 híján, amit magamra kell fenekelnem. Úgy feloldom a varázs alól, hogy tulajdon szülő édesanyja se talál rajta kivetni valót. Hanem erről egy kukkot se szóljám senkinek, mert ha másnak is az orrára kötöd, az egyik majd fehérnek mondja, a másik majd feketének. Néhány nap múlva már megyek is, hogy átvegyem a kormányzóságot, és mondhatom, hogy nagy örömmel megyek, ott majd pénzmagra teszek szert, mert amit hallottam, mind új kormányzónak rendesen ez a kívánsága. Mihelyt egy kissé körülnéztem, mindjárt megüzenem, hozzám jöjje, s nálam maradja vagy sem. A szürkének kutyabaja, s neked is friss jó egészséget kíván, és még el nem válnék tőle, nem én, még ha török császárá tennének is. A hercegné asszonyom ezerszer csókoltatja a kezedet. Csókoltasd te vissza 2000-szer, mert, amint a gazdám mondja, semmi se kerül kevesebbe és semmi se olcsóbb, mint az udvariasság. Isten nem akarta, hogy megint találjak egy olyan 100 aranyos úti táskát, mint a minap. De azért ne búsulj, édes Terezám, nincs az embernek baja, ha maga húzza a tűzharangot. Majd talpra állít bennünket a kormányzóság. Csak az ütött szeget a fejembe, hogy azt mondják, ha egyszer megízlelem a kormányzóságot, lerágom utána a kezemfejét. Ha ez igaz, akkor búsásan megadom az árát. Egyéb iránt az is igaz, hogy a csonkáknak és bénáknak is van mit aprítaniuk a tejbe, az összekoldult alamizsnából. Így van egy, vagy más módon, mégiscsak megszeded magadat, és jó dolgod lesz. Segítsen az Isten, amint lehet. Engem pedig tartson meg szolgálatodra. Keld ezen kastélyban az 1614. esztendő július 20-án. Férjed, a kormányzó, Sancho Panza. Mikor a hercegné végigolvasta a levelet, így szólt Sanchohoz. A jó kormányzó csak 7 helyen zökkent ki egy kissé a kerékvágásból. Először ott, ahol azt mondja, vagy el akarja hitetni az emberrel, hogy a korbácsütések fejében fog kormányzóságot nyerni, holott jól tudja, s nem tagadhatja, hogy midőn a herceg úr odaígérte a kormányzóságot, még nem is álmodtuk, hogy korbácsolás van a világon. Másodszor meg ott, ahol nagyon kéri belőle a kabzsiság, pedig nem szeretném, ha megjárná, mert a kabzsiság zsákot repeszt, s a pénzszomjas kormányzó nem úgy tesz igazságot, amint kellene. Nem úgy értettem, kegyelmes asszonyom, válaszolt Sancho, s ha hercegséged úgy véri, hogy a levél nem üti meg a mértéket, tépjük el, s írjunk mást, csak hogy az is megeshet, hogy a második még rosszabb lesz, ha az én eszemre bízzák. Nem, tiltakozott a hercegné, jól van ez így is, s meg akarom mutatni a hercegnek, hadd olvassa el. Ezzel aztán egy kertbe mentek, ahol aznap étkezni akartak. A hercegné elolvastatta férjével Sancho levelét, és a herceg is jót mulatott. Ettek, s midőn az ebédnek vége volt, s még jó darabig szórakoztak, Sancho zamatos mondásain egyszerre keserve síphang, s olyan dobszó csapott a fülükbe, ami úgy szólt, mint a repett fazék. E zavart, bús, harcias zene minnyájokat meglepte, de senkit úgy, mint Don Quixotét, aki alig tudott ülve maradni izgalmában. Sanchóról meg egyebet sem mondhatunk, mint hogy ilyetében most is szokásos menedékhelyére sietett, tudnélik a hercegné szoknyája vagy uszája mögé, mert a közelítő hang, szó ami szó, csak ugyan és igazán bús és keserves volt. Valamennyien feszülten figyeltek, és íme egyszerre csak 2 ember lépett a kertbe, földet söprő, hosszú, bő gyászruhába öltözve. Mindegyik egy-egy gyászfátyollal borított nagy dobot ütött. Mellettük jött a sípos, szintén fekete és szúrtos, mint a másik 2. Hármukat egy óriás testalkatú ember követte, hosszú fekete palástba, nem is öltözve, inkább beburkolózva, s a palást uszája is irdatlan hosszú volt. Derékban széles, fekete kardszéj övezte, a szíjról egy rengeteg nagy kard lógott alá, fekete hüvelyben, fekete markolatvédővel, az ember arcát átlátszó fekete fátyol fette, de alatta hatalmas, hófehér szakáll látszott. A dobszóra lépdelt nagy méltósággal és nyugalommal. Szóval óriás termete, peckes járása, feketesége s egész kísérete csak ugyan megdöbbentett. Meg is döbbentett mindenkit, akik látták. És nem tudták, hogy kicsoda. Így jött hát kimért léptekkel, s ünnepélyesen. Majd a herceg elé érve térdre borult. A herceg a társaságával együtt állva várta, és semmi szín alatt se akarta megengedni, hogy a jövevény egy szót is szóljon, amíg föl nem kell. A csodálatos madárijesztő engedelmeskedett, s mikor már felállt, Félre lebbentette arcáról a fátyolcs, ezzel olyan szakált fedett föl, hogy nagyobbat, hosszabbat, fehérebbet, sűrűbbet emberi szem nem látott, mióta világ a világ. Aztán a hercegre függesztette szemét, és széles domború melléből csengő, érces hang szólalt meg. Felséges és hatalmas herceg, az én nevem fehér szakállú Trifaldin. Trifaldi grófnénak, más néven Duenna Dolindának lovászmestere vagyok, és azzal a küldetéssel jövök hercegségethez. Engedje meg magasságod nagy kegyelmesen, hogy úrnőm belépjen s megjelenhessen, s maga mondhassa el panaszát, mert olyan különös és olyan csodálatra méltó, hogy sajátságosabbat a legdúsabb emberi elme sem képzelhet el. Mindenek előtt azonban azt szeretné tudni, itt van-e hercegséged várában a bátor és soha le nem győzött hőslovag, Don Quixote de la Mancha. Őt keresi, úrnőm, gyalog és étlen szomjan jött, Candaya királyságból, egészen hercegséged birtokáig, amit már magában véve is csodálatos dolognak vagy boszorkányságnak kell tartani. A grófné ott időzik az erdőben, vagy a nyaraló kapujánál, s csak hercegséget kegyes engedelmére vár, hogy beléphessen. Szólottam. Aztán rögtön a torkát köszörülte, mindkét kezével végig simította szakállát, s nagy nyugodtan várta a herceg válaszát. Rég tudomásunk van, jó lovászmester, fehér szakállú Trifaldin, ő méltósága Trifaldi grófné szerencsétlenségéről. A varázslók az okai, hogy Duenna Dolindának, vagyis fájdalmas komornának is hívják. Bátran mondhatja neki, bámulatra méltó lovászmester, hogy lépjen be szabadon, s hogy bizony itt van a bátor lovag, Don Quixote de la Mancha, akinek nemes lelkűségétől bizony segély és gyámolítás várható. S azt is megmondhatja neki, ha netalán az én támogatásomra szorulna. Bízvást számot tarthat rá, mert lovaglétem kötelességémé teszi, hogy meg ne tagadjam, sőt az a tisztem és rendeltetésem, hogy minden rangú és rendű nőt gyámolítsak, különösen pedig az özvegyeket, üldözötteket és megbántottakat. Ő méltósága bizonnyal közéjük tartozik. Erre Trifaldin mélyen térdet hajtott, sielt adván a síposnak és dobosoknak, hogy kezdjék rá, ahogy jött, ugyanolyan zenével, ugyanolyan léptekkel távozott a kertből, mindenki ámulva nézte különös alakját és megjelenését. Végre a herceg ezekkel a szavakkal fordult Don Quixotéhoz. Íme nagy hírű lovag, bátorságát és erénye ragyogását nem boríthatja homályba sem a kajánság, sem a sötét tudatlanság. Ezt azért merem állítani, mert alig van még egy hete, hogy kegyelmed ebbe a kastélyba időzik, s már is messze földön eljönnek a boldogtalanok és megszomorítottak, sőt nem is kocsin, se nem dromedárokon, hanem gyalog és étlen szomjan, hogy felkeressék kegyelmedet. S meg vannak győződve afelől, hogy a hatalmas karban bizonyára feltalálják búbánatuk és szomorúságuk vigaszát. Ez semmi egyébnek nem köszönhető, csak kegyelmet dicső hőstetteinek, mert hírük immár szájról szájra jár a föld egész kerekségén. Csak azt szeretném, herceg úr, válaszol Don Quixote, ha az a derék pap itt volna, aki a minap az asztalnál oly kicsinlőleg és ellenségesen nyilatkozott a kóbor lovagokról. Most tulajdon két szemével láthatná, hogy az íj lovagokra talán mégiscsak szükség van a világon. Legalább világos lenne előtte, hogy a rendkívül megszomorítottak és vigasztalhatatlanok, a nagy bajok és roppant szerencsétlenségek pillanataiban nem a tudósok ajtaján kopognak enyhülésért, sem a falusi sekrestjéseknél, sem az olyan lovagnál, aki még soha se lépte át a maga lakóhelye határát. De még a renyhe udvaroncnál sem, aki inkább híreket hajház, mint legyen, mit ellocsognia, fecsegnie. De nem visz végbe cselekedeteket és hőstetteket, hogy aztán mások elbeszéljék és írásban megörökítsék. A szenvedésre, enyhülést, a szükségben gyámolítást, a hajadonok védelmét, az özvegyek vigasztalását senki másnál nem találhatnák oly bizonyosan, mint a kóbor lovagoknál. S nem győzök elég hálát adni a mennyeknek, hogy magam is kóbor lovagá lettem, s gazdag jutalmat kaptam minden fáradtságért, s alkalmatlanságért, ami a díszes tisztséggel jár. Ám, jöjjön az úrnő, ám, kérjen akármit, én megszerzem neki a vigasztalódást, karom erejével és bátor lelkem rettenthetetlen határozottságával.